Szeretettel köszöntök mindenkit. Eredetileg ugye ebéd után kerültem volna sorra, azért van ez most már így nem túl szellemes bevezető cím. De hát nem is ez a lényeg, hanem az, hogy újra itt vagyok önök előtt. És akik ismernek, tudják, hogy általában szeretek olyan témát választani, ami a védjegyjogászok és a versenyjogászokhoz is közel áll. A két területnek a kölcsönhatása a gyakorlatban az összhatásuk miatt, és egyáltalán azért, hogy az itt lévő védjegyjogászok is a versenyjogból egy kis ízelítőt kapjanak. Ráadásul a mai előadásom még azért is nagyon aktuális, két okból is, mert a tegnapi napon, aki itt volt, az az AIPPI csoport összefoglaló előadását hallgatva Bettinától tudja, hogy az egyik kérdés pont védjegyjogi szempontból az influencerekre vonatkozott. Tehát ez még összeköti ennek a témának az időszerűségét, és végül, amire én sem számítottam, hogy november 10-én megjelent a versenyhatóságnak az új tájékoztatója, tehát annyira friss dolgokról tudok beszámolni, amit csak reméltem, hiszen korábban voltak egyeztetések, de az, hogy ez pont így a konferencia előtt kijött, ennek nagyon örültem, mert most már tényként tudom önöknek tálalni az influencer marketingre vonatkozó versenyhatósági útmutatásokat. Egy pár képet mutatok, gondolom ezeket fölismeritek, hogy kiről van szó, Stoll Andrásról. Nem tudom, erről kinek mi jut eszébe. Most nem akarok kérdéseket föltenni, inkább gyorsan megválaszolom az idő rövidsége miatt. Ez a vászonzsákos lányként ismert Antal Éva, aki a vegán életmódot népszerűsíti. Ő pedig Dobos Evelin színésznő. Ő Fancsikai Eszter, akit talán vegamamaként jobban ismertek. Ez egy kutya. Őt nem kell bemutatni, ő Schwarzenegger. Ja. Nem, akkor tévedés, nem tudom, hova lett akkor Schwarzenegger. Ő Steve Bartlett, angol üzletember. És hát ő Messi, azt gondolom, főleg a fotball világbajnokság kapcsán nem nagyon kell bemutatni. Jaj, megint vissza. Ő pedig Terry Crew, amerikai színész. Mi bennük a közös? Ugye, hát ez a nagy költői kérdés. Hogy ők mind influencerek. És ez azért fontos, mert ugye ezek, akiket felsorakoztattam, ezek különböző médiákba kapnak követőket, de mégis mindegyik azonos elbírálás alá fog esni, amint azt most a rövid ismertetőből megismeritek. Tulajdonképpen mi is az az influencer marketing? Az influencer marketing nyilvánvaló, hogy a marketingnek egy része. Tehát van a nagy globális reklámpiac, azon belül van az online és az offline marketing. Ezeknek a szabályozása már nagyon régi, ezt a versenyjogászok, de a szellemi alkotásokkal foglalkozó jogászok is tudják. Ezeknek szigorú szabályozása van, hazai jog, európai jog, tehát ennek hagyományos jogszabályi háttere és joggyakorlata van. Ezen belül hol helyezkedik el az influencer marketing? Az influencer marketing csak az online világba helyezkedik el. Tehát annak ellenére, hogy az offline reklám szabályai kiterjednek rájuk, ennek a marketingnek kizárólag az internet adta számos lehetőség nyújtott a platformon van a helye. Az influencer fogalmával később fogunk foglalkozni, inkább csak az, hogy miért lett ez ennyire aktuális. Azért azt megemlíteném, hogy már 5 évvel ezelőtt a versenyhatóság kiadott az influencer marketingre vonatkozóan egy tájékoztatót, de ott leginkább csak azt rögzítette, hogy köteles az ellenszolgáltatás tényét, már pedig az, hogy az influencer kap ezért valami juttatást, feltüntetni. Ez azért volt fontos, mert azt hitték az influencerek, akik egyébként a legegyszerűbb háziasszonyból is majd, mint látjuk, lehet influencer, tehát nem egy tudatos reklámszakemberek, hogy attól, hogy ők népszerűsítenek valamit, és mondjuk cserébe kapnak egy főzőedényt, akkor már rájuk nem vonatkoznak az egyébként szigorú marketing, egyébként szigorú versenyjogi szabályok. Tehát ez a korai versenyjogi tájékoztatás már azt mutatta, hogy oda kell figyelni ezekre az influencerekre, de hát a pandémia, meg tulajdonképpen az internet fejlődése, meg a platformoknak az elszaporodása tulajdonképpen azt az igényt hozta elő, hogy a versenyhatóság adjon egy olyan átfogott tájékoztatást, amiből aki akár egyszerű mikroinfluencerként vagy háziasszonyként a követő tábor gyűjti, és ráadásul a követő tábort befolyásolni is kívánja az ő, hogy mondjam, reklámozásával, az tudja, hogy mivel kell szembenéznie. Ezért aztán ez a tájékoztatás, ami november 10-én kijött, ugyan csak tájékoztatás, amit a jogászok talán fölkapják a fejüket, hogy hát ez nem jogforrás. Nyilvánvalóan nem, de azt tudjuk, hogy a versenyhatóságnak vannak közleményei, hát vannak közleményei, ami kötik a versenyhatóság tagjait. A tájékoztatás meg tulajdonképpen a versenyjogi megfelelésnek egy olyan eszköze, ami megkönnyíti a versenyhatóság állásfoglalásának megismerését, hogy szembe tudjanak nézni azzal a jogszabályi környezettel és elvárásokkal, amit egy ilyen influencernek teljesíteni kell. Hogy milyen csatornákon kommunikálnak, arra csak pár példa van itt, Facebook, TikTok, YouTube, de megemlíteném, hogy például szakmai körökben nagyon ismert LinkedIn-en is már találunk influencert. Pont az általam említett Stephen Bartlett-et azért is hoztam ide példának, mert ő a LinkedIn-en minősül véleményvezérnek. Meg kell, hogy mondjam, ő mindig versenyjogilag megfelelő módon jelzi, hogy ő ha valamit hirdet, akkor az azért ellenszolgáltatást kap. De nézzük meg az influencer fogalmát. Tegnap Bettina, mintha azt mondta volna, hogy az EIPPI kérdésekben nem került határozottan megállapításra, hogy ki az influencer. Hát most van egy konkrét fogalom, amivel együtt kell élnünk, és amit szerintem egyébként a versenyhatóság nagyon jól határozott meg. Tehát az influencer olyan digitális környezetben befolyás gyakorlására és a fogyasztók véleményének formálására képes, és akkor most jön az érdekesség, akár kiskorú személy, vagy dolog, vagy virtuális entitás, például állat, kabala, digitális karakter, avatár, ugye ezt meghallottuk Palágyi doktortól, aki már eseti vagy állandó partnerként, akár dedikált márka nagykövetként online tartalmat készít és tesz közzé saját weboldalán, közösségi média oldalon, videón megosztón, tehát különböző platformokon, és saját tartalmat készít, vagy vendégbejegyzést is tartalmaz a platform, és ami most lényeges, elkötelezett követőbázissal rendelkezik. Hát nem tudom, hogy ki hogy csatolja meg, hogy mit jelent ez a követőbázis, mert egyszerűen nem lehet felmérni az influencerek számát, mert az állandóan változik. Gyakorlatilag akár rövid ideig is lehet valaki influencer, vagy tartósan jelen lehet az online médiába, és pillanatok alatt össze lehet szedni egy jó YouTube-bal, vagy egy jó bejegyzéssel számos követőt. De aki utána megtartja ezt a posztot, és ez a követő bázist kialakítja maga mögött, ez mindenképp abba a kategóriába esik, akire oda kell figyelni, hogy az ő a bejegyzéseit a gazdasági versenyszabályai szerint tisztességesen és a versenyjogi megfelelés előírásai szerint közölje. Na most ezt talán kérdezném, hogy szerintetek egy 1000 fős követőtábor elég-e? Nem. 5000? 5000 már lehet, például egy sportolónál, de akkor elárom, hogy körülbelül 10000 fő az, akit már követőként azt tudjuk mondani, hogy ez egy komoly influencerről van szó. Nagyon fontos, ki is raktam a szlájdra, hogy a vendégbejegyzés kérdése, tehát itt azért az a felelősség, amit majd a felelősségi alakzatoknál visszatérek, az influencerre hárul, hogy az a vendégbejegyzés, ha az ő oldalán jelenik meg, akkor az mindenképp az a saját szerkesztett tartalmának fog minősülni. Hát akkor nézzük meg, hogy a versenyhatóság szerint mi a tartalom. A tartalom lehet vélemény, megjegyzés, észrevétel, hangulat megjelenítés, spontán reakció, lehet hashtag, link feltüntetése, és lehet ez az úgynevezett retweet, ami tulajdonképpen csak egy véleménynek a továbbadása. Ez mind olyan tartalom, amely a fogyasztók érdeklődését felkelti, tehát ezzel már megvalósul az influencernek a tartalom szolgáltatása. Nagyon érdekes és izgalmas kérdés az ellenszolgáltatás kérdése. Azt hiszük, hogy ez tulajdonképpen egy egyszerű, az influencer attól függően, hogy milyen értékű maga az influencer, hiszen azt már tudjuk, hogy vannak influencer ügynökségek, és az ügynökségeknél besorolják az egyes sportolókat, művészeket különböző kategóriákba, és az már értéke is van egy ilyen influencernek, de hogy milyen ellenszolgáltatást kap, az attól is függ, de nyilván attól is függ, hogy ő a hirdetővel hogy állapodik meg. És most a versenyhatóság nagyon szigorúan kimondta, hogy itt szó sincs arról, hogy csak pénzbeli ellenszolgáltatásról beszélhetünk, hanem minden olyan bartel, vagy ingyenes szolgáltatás, vagy olyan, amiből előnye származik az influencernek, tehát saját magának van belőle gazdasági előnye, az már ellenszolgáltatásnak minősül. Például egy influencer azt mondja, hogy jaj, de jól éreztem magam itt a Villa Völgybe, és kiváló volt az ebéd, és én ezért kapok egy ingyen hétvégét itt a Villa Völgybe, ez nyilvánvalóan már ellenszolgáltatásnak minősül. Tehát nem lehet kibújni az alól, hogy az influencer nem kapott pénzt azért, hogy közzé tegyen valamilyen tartalmat. A kereskedelmi gyakorlat a versenyhatóság tájékoztatájában azért érdemel most egy perc figyelmet önöktől, mert azt akarja tudatosítani, hogy ez az egész tájékoztatás, meg az egész influencer probléma nem ragadható ki az egyéb reklámozásra vonatkozó környezetből, és különösen nem a reklámozásra vonatkozó szabályok egyik alapelvéből, ami a kereskedelmi gyakorlatra irányul. Tehát a kereskedelmi gyakorlatnak a jogszabályban meghatározott fogalmát ide is beleveszi. Persze megkérdezhetjük, hogy ez a tájékoztatót egy egyszerű háziasszony olvassa el, ő érteni fogja e, hogy mi ez a kereskedelmi gyakorlat kifejezés, de legalábbis akkor utána kérdez. Tehát ha ez hiányozna a tájékoztatóból, akkor nyugodtan mondhatná, hogy hát én ezt nem úgy végzem ezt az influencer tevékenységet, én csak a családomnak, meg pár követőnek végzem ezeket a hirdetési tevékenységeket. Sokkal izgalmasabb a szerkesztői tartalom kérdése, hogy ki szerkeszti ezeket a tartalmakat, ezeket a profiloldalakat, és hogy ezek tulajdonképpen kinek szólnak. A posztok azok mindenképp tartalomszolgáltatásnak minősülnek, még hogyha azoknak a vázát maga a hirdetés föladója, tehát az a jogi személy adja át az influencernek. Ez azért megint ott lesz jelentősége, amikor a felelősségi kérdésekről beszélünk, mert a szerkesztett tartalom alapvetően az influencer dolga, és egész más a jogi felelőssége, hogyha ő a hirdetőtől egy kész anyagot kap, és ő azt közzéteszi, vagy hogyha ő maga azt szerkeszti. Majd erre egy picit később visszatérek, csak azért gondoltam, hogy itt is egyébként haladva a tájékoztató pontjainak a logikai sorrendjében ezt most ide veszem. Az ellenszolgáltatás tényének jelzése, tehát azt megbeszéltük, hogy majdnem minden ellenszolgáltatásnak minősül, na de hát ezt valahogy jelezni is kell. Az offline környezetben ez nagyon egyszerű. Talán emlékeznek, akik foglalkoztak ezzel, hogy a szerkesztett cikkek, meg olyan burkolt hirdetések, amik a egyes újságokban megjelentek, voltak is erre jogesetek, a Piacrisk Profit, a Forbes, ezeknél voltak olyan bújtatott hirdetések, ahol nem volt semmi jelölés, vagy csak egy csík ment föl, utalva, hogy hát ha ez nem egy teljesen szerkesztői tartalom. És akkor a versenyhatóság nagyon kemény bírságokat szabott ki, és azt mondta, hogy jelezni kell, hogyha olyan hirdetés, ami szerkesztői tartalomnak van álcázva, arról van szó. Na most ez hogy működhet itt az online térben, ugye ez a nagy kérdés. Véleményem szerint ez attól függ, hogy milyen platformon van a hirdetés. Nyilvánvalóan, hogy hogyha valaki csak szóban mond valamit a YouTube-on, akkor szóban kell valahogy mondani, hogy együttműködő partnere vagyok az XY cégnek. Vagy oda mondja, hogy a végére, hogy hirdetés. Ha ezt követi egy fényképes, vagy rögzített olyan képi anyag, oda nyilván oda lehet tenni. Hashtagként is oda lehet tenni. Tehát valamilyen módon ezt jelezni kell, persze ennek jól észlelhetőnek, hangsúlyosnak, szembetűnőnek, és egyszerűen, tehát a fogyasztó részére egyszerűen felismerhetőnek kell lennie. Ja, ezt most már elmondtam. Tulajdonképpen ezek is, mind ezek a szlájdok is mind ehhez a kérdéshez tartoznak, tehát hogy nagyon fontos, hogy megfelelő módon tájékoztassa a fogyasztót, hogy az ő hirdetése az valamilyen ellenszolgáltatás fejében történt, tehát hogy mondjam, nem teljesen objektív, még akkor se, hogyha az influencer hisz abban a mondjuk vegán ételben, akkor is a hirdetés az valamilyen érdekel alapján tapad valakihez. Azt talán kihagytam a szlájdokból, de akkor most mondanám, hogy nagyon sok influencer, aki idegen nyelvű környezetből közvetít valami hirdetést magyar nyelvű fogyasztóknak. A kérdés az, hogy ennek van-e hatája a Magyarországon. van hatája, mert ha magyar fogyasztókat ér el, akkor nyilvánvaló, hogy a versenyhatóságnak joga van fellépni az ilyen külföldi és idegen nyelvű influencerekkel szemben is. Ilyen példát ugyan még nem láttam, de elvi síkon ez nem kizárható. És akkor az a kérdés, hogy milyen nyelven kell feltüntetni azt, hogy ez hirdetés vagy fizetett tartalom ennek a külföldi influencernek. Erre ad most ez a tájékoztató egy nagyon, szerintem nagyon korrekt javaslatot, hogy azon a nyelven, amilyen nyelven ő a hirdetést közzéteszi. Tehát ha angolul van ez a influencernek valamilyen ajánlása, akkor angolul kell jelezni, hogy ez reklám. Ha németül, akkor németül. De viszont magyar nyelvű, mondjuk egy rövid videó, vagy magyar nyelvű tájékoztató, vagy reklámnál mindenképp magyar nyelvűnek kell lenni a reklámra történő utalás szövegének is. Tehát az a lényeg, hogy csak akkor fogadható el idegen nyelven ez, hogy ez a kötelező szöveg, hogy ez reklám, ha maga a tartalom is idegen nyelven van. Hogy kell jelölni a szöveges tartalom esetén az ellenszolgáltatás tényét, arra ad a versenyhatóság pár példát, azokat most nem ismertetem, ezek tulajdonképpen csak a tájékoztatás, hogy mondjam, gyakorlati oldalához tartoznak, a mi szempontunkból jelentősége nincsen. Ez viszont egy nagyon fontos kérdés, az ellenszolgáltatás jelzésén túli elvárások. És ez az influencerek számára a legnehezebb feladat, hogy ennek megfeleljenek. Mert feltételezve, hogy aki most közülünk influencernek adja fejét, elolvassa ezt a versenyhatósági tájékoztatót, még egyáltalán nem biztos, hogy tisztában van azokkal a jogszabályi előírásokkal, amiket szintén be kell tartania ahhoz, hogy megfeleljen a versenyjogi előírásoknak. Ennek alapja az, hogy a közvetett tartalomnak valósnak, tisztességesnek, hitelesnek kell lenni, nem lehet elhallgatni valami áru vagy szolgáltatásnak valamilyen tulajdonságát. Tehát a klasszikus reklámelvek ugyanúgy érvényesülnek. Ilyen például, hogy vannak tilos területei még az influencernek is, legalábbis az európai rendeletek és a magyar jogszabályok tükrében. Ilyenek a gyógyszerreklámozás, a gyerekreklám, a gyermekekre vonatkozó reklámok. Ezek mind olyan jogi előírások, amit nem hagyhatnak figyelmen kívül. És hogyha ebből baj van, akkor jön az influencernek az abszolút a felelőssége. Például nagyon érdekes, hogy az is egy jogszabályi előírás, hogy közismert személyek, tudósok és egészségügyi szakemberek nem reklámozhatnak gyógyszereket vagy gyógyászati segédeszközöket. Tehát ha tegyük föl, egy nagyon híres orvos egyébként influencer is lehet, mert miért ne lehetne, ő maga akkor sem hirdetheti ezeket a termékeket, hogyha például van egy olyan vállalkozása, aki gyárt ilyen termékeket. Mert a 2006 évi 98-as törvény ezt kizárja. Tehát azért, mert azon túl nagyon sok jogszabálynak kell megfelelni, és hát az nem annyira egyszerű ebbe kiigazodni. És ide tartozik még, és ezt feltétlen kiemelném, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló alapjogszabály, mármint a versenyjogban alapjogszabály, aminek van egy fekete listája, ami az egész gyakorlatot, amit a tisztességtelennek tart, annak a felsorolja, és az, azt most itt nem is említik olyan szempontból, hogy az tudni kell. Tehát abból nem lehet tulajdonképpen az alól kivonnia magát az influencernek, azt be kell tartania. És akkor most érkeztünk ide a felelősség kérdéséhez, ami jogi szempontból egy nagyon izgalmas terület. Tegnap Bettinától hallottuk, hogy ugye az is kérdés, hogy az influencer mennyire felel a védjegybitorlásért. És hát ugye itt pedig a klasszikus versenyjogi kérdés, hogy a hirdetés megrendelője a közvetítő és az influencer. Tehát ez a hármas csatornán keresztül jut el tulajdonképpen a fogyasztóhoz a hirdetés, amiből az ügynökség az nem minden esetben van, mert nagyon sokszor a vállalkozás közvetlenül megkeresi az influencert, hogy hirdessen neki, bár mondom, egyre gyakoribbak ezek az influencer ügynökségek, ahol mindegy étlapszerűen lehet választani ezekről a híres emberekből, hogy kit szeretnének, hogy népszerűsítse a terméket. Hát a klasszikus ugye megoldás, hogy a felelősség tulajdonképpen mind a három félre hárul, persze nem biztos, hogy közvetlen, hanem lehet közvetett jogi felelőssége is ebben az influencer marketingben résztvevőnek. Tehát több vállalkozását is nyugodtan meg lehet állapítani, de hát alapvető a versenyokban, hogy a hirdetés megrendelője felel. Tehát ő, aki biztos, hogy nem tudja magát kimenteni, kivéve, és ez egy olyan kérdés, ami igazából nem került megválaszolásra a tájékoztatóban, hogy mi van akkor, hogyha ő megrendel valamit, és egy öntörvényű influencer, mert azért ezek mind olyan emberek, akik azért, fürödnek a népszerűségben, meg a követőik szeretetében, azt mondja, hogy én nem így csinálom, hanem én a magam módján teszem közzé, és abban van pont a jogszabálysértő tartalom. Ez vajon mentesíti ez a hirdetés feladóját a felelősség alól, vagy pedig csak egy szerződéssel okozott kárként fogja tudni visszakérni azt a bírságot, amit kiszab rá a versenyhatóság. Ezek még eléggé ingoványos területek. Speciál a versenyjogi egyesület is ezt felvetette egy vitában, ezt a felelősség megoszlási kérdéseket, de nem kaptunk a versenyhatóságtól választ, hogy mikor mentesülhet egyáltalán a hirdetés feladója az ilyen felelősség alól. De nézzük meg, hogy akkor mi van magával a szegény véleményvezérrel, az influencerrel. Ő mikor mentesülhet egyáltalán? Hát ő akkor mentesülhet, hogyha ő szigorúan a hirdető utasításainak megfelelően járt el, és ő a tartalomhoz nem adott hozzá semmit. Ez most nagyon lerövidítve, amit a versenyhatóság sugall. Tehát igazából azt mondja a versenyhatóság, hogy mentesül a felelősség alól, ha igazolja, hogy a termék vagy szolgáltatás népszerűsítése során kapott pontos, egyértelmű utasítás alapján járt el. De nem mentesül, hogyha ő az utasításhoz képest még tett hozzá valami tartalmat, és akkor sem, hogyha ezért, és ez egy nagyon érdekes megfogalmazás, ha az ő közvetett érdekeltsége közvetlen érdekeltségé megy át azzal, hogy ő például az eladások után jutalékot kap. Így szól a tájékoztató szövege. Én megkérdezem, hogy akkor mi van azzal, aki például osztalékot kap, mert például saját vállalkozásának termékeit hirdető influencer, az nyilván nem kér jutalékot saját magától, viszont a bevételből származó ugye profitot osztalék ágon ki tudja venni. Tehát Erre nem kapunk megint választ, mert itt kifejezetten a jutalék, tehát független vállalkozások közötti, vagy független influencerre van modellezve tulajdonképpen ez a tájékoztató. De én azt gondolom, hogy akkor is van egy közvetlen felelőssége, mert nem csak az, hogy ellenszolgáltatást kap, hanem direkt érdekeltsége van abban, hogy reklámozza a saját termékeit. Hát majd meglátjuk, hogyha elkap a versenyhatóság egy ilyet, akkor mi lesz, de minden esetre ez is egy érdekes, nyitott kérdés. És mi van az ügynökséggel? Még megnézem az, igen, az ügynökség felelősségével. Hát elsődlegesen az ügynök az közvetítő, tehát magyarul közvetett felelőssége van. De azért vannak esetek, és ezt a versenyhatóság is hangsúlyozza, amikor az ügynökség tevékenysége kiterjed magának a hirdetés tartalmának a szerkesztésére, vagy pedig a megrendelő vállalkozó utasításainak a közvetlen végrehajtására. Magyarul, amikor ő instruálja az influencert, vagy pedig szerkeszti azt a kommunikációs anyagot, amit a megrendelőtől kap. Tehát magyarul aktív, az ügynök aktív, tehát nem csak közvetít, itt érzem a distinkciót, hogy az ügynöknek klasszikus feladata, hogy ki közvetíti XY influencert, és fölteszi a kezét. De ha ő egyébként ügynökként még plusz szolgáltatást is végez ezért a reklámnak a megjelenéséért, akkor már ő nem közvetítői kategóriába esik, hanem ő közvetlenül van egy felelőssége. Hogy ez a felelősség aztán hogy oszlik meg, és hogy fogja látni a versenyhatóság, hogy kinek mekkora szerepe van, és hogy telepíti utána a bírságokat, erre még nincsen gyakorlat, de erre is nagyon oda kell majd figyelnünk. Tehát itt csak annyit kérek megjegyezni, hogy ha aktív az ügynök, és nem csak közvetítő, akkor ő is felel. Ezt akkor elmondtam. És akkor fontos még újra felhívnom a figyelmet az ágazati szabályoknak a jelentőségére, amit nem szabad elfelejtenünk, mert hát itt a sajtótörvény, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó törvény, tehát számos olyan jogszabály van, amit figyelembe kell venni. Reklámtörvény. És zárásként egy pár érdekesebb jogesetet, nyilván nem olyan mélységben, ahogy Gyuri és András ismertette, de hogy vannak jogesetek, nem csak Magyarországon, hanem a világban is sok. Kezdem az egyik legfrissebbel, Kim Kardashian, vagy hogy ejtik a világszép hölgyet, most az Amerikában komolyan megbírságolták, ő bitcoint reklámozott, és elfelejtette kiírni, hogy ezért ő pénzt kap. Itthon pedig híres esetek, Dukai Reginának az esete, aki szintén nem tüntette fel, hogy ő pénzt kap a reklámért, és komoly bírságot kapott. És még érdekes eset Mága Zoltán ügye, amit ugyanaztán versenyhatóság vizsgálat nélkül lezárt, de az azért említésre méltó, mert ott az volt gyanús, hogy hirtelen nagyon nőtt a követők száma. És azt kezdték vizsgálni, hogy vajon tényleg van-e mögötte akkora követő bázis, mint azt ő a honlapján mondja. És de miután ilyenkor a versenyhatóságnak kell bizonyítani, nagyon nehéz volt bizonyítania, hogy ezt a követő bázist azt most tényleg a remek hegedűjátékával, vagy pedig pénzért szerezte. Úgyhogy az eljárás abba maradt, pedig ennek azért van jelentősége, mert azt az előadás elején úgy említettem, hogy egy-egy influencernek van értéke. Hát a védjegyek, tudják, hogy a védjegynek van értéke, minél jobban jelen van a piacon. Hát gondoljunk, hogy egy Messinek milyen influencer értéke van, meg egy Magyarországon egy híres embernek, ezt mivel bizonyítja? A követő bázissal. És ha a követő bázist lehet így szerezni, akkor bizony elcsúszik a korrekt influencer és a szerzett influencer státusz. És még egy érdekesség, amikor az ellenszolgáltatás, meg egyáltalán az érdekeltségi rendszerekbe gondolkozunk, amire első pillanatban nem is gondolnánk, hogy egy like az ellenszolgáltatásnak minősül-e vagy nem, és hogyha ingyenesen is vállal valaki egy hirdetést, de azt később referenciaként behozza, vagy annak a reményében adja ingyenesen, hogy vele majd partnerságot fog kötni a vállalkozás, már azt is azt lehet mondani, hogy ellenszolgáltatásnak minősül. Tehát ezt nagyon tágan kell érteni, és itt a like-ra visszatérek, hogy a like-nak milyen értéke van, tehát amikor lájkolunk egy oldalt, vagy belájkoljuk, hogy követni fogjuk, azzal tulajdonképpen az influencerek értékét növeljük, tehát az is egy ellenszolgáltatásnak fog minősülni. Tehát azzal, hogy ingyenesen csinál valaki valamit, nagyon nehéz lesz kibújni az egyébként fennálló jogi felelősség alól. Hát nagyon gyorsan mentem át ezen, de mindenkinek nagyon javaslom, akit érdekel a téma, hogy a versenyhatóság honlapján olvassa el ezt a tájékoztatót, és hát a valós életben meg fogunk vele találkozni, ahogy a Bettina mondta, a védjegy bitorlások kapcsán is, de hát arra már végképp nincs idő, hogy arra kitekintsek, úgyhogy vár az ebéd mindenkit, és köszönöm a figyelmet.